Nyissuk ki Bibliánkat a Máté evangéliuma 24. részénél, és innen szeretnék néhány igeverset olvasni, amelyet Jézus az olajfák hegyén mondott a tanítványai között nem sokkal kereszthalál előtt. A 3. és a 8. vers közötti részt, illetve a 32. és 33. verset. Így hangzik Isten igéje. Mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzámentek a tanítványok magukban mondván: mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Jézus felelvén mondta nekik: meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, dökhalálok, földindulások mindenfele. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor már az ága zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Mai alkalommal egy kis rövid áttekintést szeretnék adni az utolsó időknek az eseményeiről, és mielőtt belemegyünk a témába, néhány dolgot szeretnék mondani, mert úgy látom, hogy sok tanulmánycikket elolvasva egy nagy katyvasz van a keresztény gyülekezetekben és keresztény közösségekben magával az utolsó idők fogalmával kapcsolatban is. A Biblia az utolsó időket egy tágabb és egy szűkebb értelemben használja. A tágabb értelemben azt az időszakot nevezzük utolsó időknek, amikor Jézus Krisztus, az Isten fia testé lett és a földre költözött. A Zsidókhoz írt levél így is beszélt erről, hogy ebben az utolsó időkben Isten az ő fia által szólt hozzánk. Ez egy tágabbi időintervallum, gyakorlatilag a történelemnek a kifutása és az Isten előtti vége a történelemnek Krisztus testet öltésével és földre jövetelével megkezdődött. Amikor Pál apostol vélhetően írja a Zsidókhoz írt levélben ezt a kifejezést, körülbelül 30 évvel később János a levelében már azt írja, hogy itt van az utolsó óra, és megjelentek az antikrisztusok, pontosabban azoknak a szellemiséggel rendelkező előfutárai. Tehát János 30 évvel később még jobban beszűkíti ezt az időszakot, és a klasszikus értelemben vett rövidebb utolsó időkről szóló részt tulajdonképpen a nagy nyomorúság időszakára értik a keresztény teológusok. Azért kell különbséget tenni, ugyanis Istennél nem egy idő van, hanem több idő van. És a Máté evangélium a 24. részét, hogyha olvassuk, vagy a Lukás 21-et, vagy a Márk 13-at, a 2. Tesszalonika a második részét, vagy a Jelenések könyvét, akkor azt lehet látni, hogy az utolsó idők eseményeinek nagy része az Ószövetségben ki lett jelentve. Tehát amikor a utolsó időkről az Új Szövetségben olvasunk, akkor tulajdonképpen semmi más nem történik, mint az ószövetségi proféciákat értelmezik az apostolok és Jézus Krisztus. És ez azért lényeges, mert ezzel nagyon sok olyan hibát el lehet kerülni, amely napjainkban divatos, hogy ilyen Zeitung-exegézist végeznek, hogy olvasnak egy hírt az újságba, és akkor keresnek hozzá egy igeverset, vagy egy megtörtént eseményt, holott ez nem minden esetben és nem feltétlenül van így. Különösen annak fényében, hogy a Máté evangélium a 24. részével szokták a keresztényeket riogatni, és a keresztényekre mindenféle ítélet, kárhoztatás és mindenféle negatív jelzőt mondanak, holott a Máté evangélium a 24. részében és általában Jézus apokaliptikus beszédeiben nincs szó a gyülekezetről. Ezek a nagy nyomorúság időszakának az eseményei, Jézus egyértelműen erről beszél, és ez tulajdonképpen Dániel próféta kijelentései szerint az utolsó 7 év. De ahhoz, hogy ezt megértsük, nézzük meg, hogy Jézus milyen képet használ az utolsó időkkel kapcsolatban. Az első jel, amit Károli atyánk egy kicsikét korának megfelelően pontosan fordított, mert akkor a szülés is nagy nyomorúság volt, hiszen nem voltak még meg azok a gyógyszerek és beavatkozások, amelyek megkönnyítették a nőknek a szülését. Úgyis egy nyomorúságnak fordítja ezt a kifejezést a 24. rész 8. verse, mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete, így szó szerint a sok vajúdásnak a kezdete. Már a rabbinikus irodalom, a Talmud is és az Ószövetségben több képen arra nézve, hogy a messiás eljövetel előtt azokban a napokban a világ egy szülési folyamaton megy keresztül, egy vajúdás fogja majd létrehozni az eljövendő világot, ahol a messiásnak uralkodnia kell. A szülésnek, illetve a szülési fájdalmaknak 4 szakaszát különbözteti meg az egészségügyi tudomány, és ezt nagyon jól lehet használni az utolsó időkkel kapcsolatban is. Ugyebár az első szakasza vannak a jóslófájások, vannak az előkészítőfájások, a tolófájások és az utolófájások. És amikor Jézus Krisztus itt beszél, hogy ez a sok nyomorúságnak a kezdete, tulajdonképpen a tolófájásokról beszél, és a mostani időszakunk ezek az előkészítőfájásoknak az időszakai, ami azt jelenti, hogy az események egyre jobban sűrűsödnek, egyre jobban csökkennek az idők a katasztrofális események között, de az igazi nyomorúság, az igazi nagy fájdalom, az majd a 7 éves nyomorúság időszakában fog majd megtörténni. Ez tehát az első jel, a szülési fájdalmak, és most azt láthatjuk, hogy ezek egyre jobban erősödnek és egyre sűrűsödnek. Ezek alól a keresztények nem fogják magukat kivonni, ezek minket is érintenek valamilyen szinten egészen az elragadtatásig. A másik kép pedig a fügefának a jele. Itt is megosztanak a vélemények, a legtöbb különösen a elragadtatás, a nyomorúság elé helyező tanítók egyértelműen Izraellel azonosítják a fügefának a szimbólumát. Ez részben igaz is, hiszen az Ó és Új Szövetségben több példa van rá, hogy a fügefa az Izraelnek a szimbóluma. Ugyanakkor Lukács úgy mondja ezt az igeverset, hogy nézzétek meg a fügefát és minden fákat. Tehát Jézus igazából nem a fügefára, hanem a virágzásra helyezi a hangsúlyt, hogy ahogy látjuk, hogy a gyümölcsfa elkezd tavasszal virágozni, akkor tudjuk, hogy nem sokára természethetünk róla. Biztos, hogy lesz termés, meg lesz a gyümölcse a fáradozásunknak. Ugyanígy az utolsó időkkel kapcsolatban is vannak bizonyos jelei a rügyezésnek, a virágzásnak, amelyet, hogyha figyelünk, akkor és imádságos szívvel vagyunk, akkor megláthatjuk az eseményeket. Akkor miért kell foglalkozni mégis az utolsó időkkel, hogyha tulajdonképpen a nagy nyomorúság időszaka nem érint bennünket, és szeretném jelezni, hogy jelenleg ez a látásom, amiről most beszélek, és a Szentlélek természetesen a változtatás jogát fenntartja, tehát ha esetleg módosítani kell, akkor majd fog ebben is segíteni. Tehát az utolsó időkkel kapcsolatban látni kell azt, hogy ezzel együtt viszont egyre közelebb kerülünk az elragadtatás idejéhez. Na, az elragadtatás egy olyan esemény, amelyre a Bibliában nincsen jel. Tehát nincs egy jel hozzá kötve az elragadtatás időpontjához vagy eseményéhez, tehát nem lehet azt mondani, hogy bármilyen hírt hallunk, na biztos most heteken vagy hónapokon belül meg lesz az elragadtatás, ez bármikor bekövetkezhet. Nincs egy olyan jel ezzel kapcsolatban, mint például Jeruzsálemben, hogy az Antikrisztus fellép, tudjuk, hogy meg fogja szentségteni a templomot, és felállítják a pusztító utálatosságot, az egy egyértelmű jel lesz, azt mindenki látni fogja, erről beszél Jézus. A Máté 24-ben legalább 4 vagy 5 réteg van, amikor Jézus a tanítványok kérdésére válaszol a világ végéről, a templom pusztulásáról, és ezek többsége kettős beteljesedésű profécia. Egyrészt beteljesedtek Krisztus után 70-ben a templom lerombolásával és Izrael első körös szétszoratásával, a következő a 132-135-ös Barkóba féle lázadás lesz majd, de ugyanakkor ezek az események jó része be fog következni a nyomorúság második felében is, amikor az Antikrisztus fel fogja majd a pusztító utálatosságot állítani a templomban. Tehát a Máté 24-ben ne keressük a gyülekezetet, mert nem fogjuk megtalálni. Reménységünk szerint a gyülekezet akkor már nem lesz itt, és a Jelenések könyvének a 4. részétől szintén nem olvasunk a gyülekezetről egészen a 19. versig. Az utolsó időkkel kapcsolatban, főleg a Jézus kijelentésével és a Jelenések könyvével kapcsolatban 4 fajta keresztény irányzat van, ami a megközelítési módja az értelmezésnek. Nem fogjuk most mindet végigvenni, mert az kicsit sok ideig tartana, csak nagyon röviden és tömören. Van a úgynevezett preterista irányzat, ezzel találkozunk talán a legkevesebbet, ez főleg Nyugat-Európában, vagy a nyugati teológiában népszerű. Ezek egyikével alapozzák a tanításukat, hogy Jézus azt mondja itt a Máté 24-ben, hogy mindez még ennek a nemzedéknek az életében megtörténik, tehát Krisztus után 70-ben véget ért minden profécia. Ez természetesen az a járt, hogy a Jelenések könyvét is 60-65 között írja János, nem pedig 95-ben Patmos szigetén. És ők azt mondják, hogy innentől kezdve már csak lesz majd valamikor egy világvége, utolsó ítélet és kész vége mindennek. Mondanom sem kell, hogy ezek az érvelések állnak a leggyengébb lábon. Van a historikus vagy történelmi irányzat, ez főleg az adventista teológiában népszerű, illetve a katolikus teológiában. Ők azt mondják, hogy a Jelenések könyvét nem úgy kell venni, hogy egy kronológiai eseményt állít fel, vagy a Jelenések könyvének az eseményei, vagy a Jézus által mondott olajfákhegyi beszédben egyfajta kronológiai sorrend lenne, hanem minden korra érvényes igazságokat tartalmaz, és éppen ezért mindig az adott kornak megfelelően kell értelmezni. Ezért lehetett például az, hogy az Antikrisztus volt például Napóleon, vagy Hitler, vagy Stalin, vagy Mussolini, tehát mindig az adott kornak megfelelően építik bele. Az adventisták is például a földrengést, amire utal a Jelenések könyv, vagy olyan még nem volt a világ kezdete óta, vagy nem is lesz, azt például a nagy lisszaboni földrengésre azonosítják a 18. században, ami történt, tényleg egy katasztrofális földrengés volt, és nekik onnan ketyeg az órájuk, és szépen ebből vezették le a további eseményeket, illetve a Ellen G. White-nak a munkássága. A harmadik irányzat, ez a allegórikus vagy idealista megközelítés, ez semmit nem vesz szó szerint a Jelenések könyvéből, hanem mindent allegórizál, spiritualizál. Ez azt jelenti, hogy inkább szimbólumok vannak, és a reformátorok is belecsúsztak ebbe a hibába, hiszen a nagy paráznát Rómával azonosították, akkor a adventisták elcsúsztak abba az irányba, hogy a fenevad bélyeg az nem egy csip lesz, vagy egy beültetett bélyeg, hanem az a vasárnapnak a megünneplése, az a fenevad bélyeg a katolikus teológia, vagy a adventista teológiában. És van a negyedik irányzat, a futurista irányzat, ami azt mondja, hogy amiről Jézus beszélt, illetve a Jelenések könyve nagy része szól, ez még egy előttünk álló esemény, annak az előzményeit most éljük, de amik majd ezután következnek, azok még hátra vannak, és azt kell mondanom, hogy ez a biblikus. És meg is mondom, hogy miért. Ugyanis ha megnézzük Jézus beszédét és az apostolok tanításait, akkor azt lehet látni, hogy a törvényt szellemi módon értelmezték, a proféciákat pedig szó szerint vették. És a keresztény teológia borult egyet a 4. században, és a törvényt elkezdték szó szerint venni, bejött a törvényeskedés, cselekedetek által üdvösség, stb. Stb. A proféciákat pedig elszellemiesítették, az Izraelnek szóló ígéreteket átvitték az egyházra, és megszületett a behelyettesítésnek a teológia és doktrinája. Tehát ha mi helyesen akarjuk értelmezni az utolsó időket, pontosan akarjuk érteni Jézus Krisztusnak a szavait, akkor nekünk úgy kell gondolkoznunk, hogy amikről itt Jézus beszél, ezek előttünk álló események, és amiket most átélünk, tulajdonképpen azok történnek meg kicsiben, amik majd akkor nagyban fognak megtörténni. A teljesség igénye nélkül soroltam fel néhány jelet, amit ezzel kapcsolatban szoktak vizsgálni. Vannak geopolitikai jelek, vagyis amik a világban a politikai nemzetállamok katonai szintéren történnek. A következők az erkölcsi vagy társadalmi jelek, gazdasági pénzügyi jelek, ezek nagyon szorosan összefüggnek, technológiai jelek, természeti jelek, Izraellel kapcsolatos jelek és egyház és az utolsó idők. Mindegyikbe szeretnék egy kis áttekintést adni, mindegyikből kiemelek egy-egy kis dolgot, hiszen mindegyik nagyon-nagyon nagy téma. És akkor nézzük meg az első geopolitikai jelet. Jézus Krisztus azt mondja itt a Máté 24-ben, hogy hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenni, de még ez itt nem a vég. A meg kell lenni kifejezés egy nagyon erős kifejezés a görögben, ugyanis itt a kell szó az eredetiben, egy dei kifejezés, azt jelenti, hogy logikusan szükségszerű, elkerülhetetlen. Hát az, hogy az utolsó időkbe belépjünk, ezeknek az eseményeknek meg kell történni, ezek benne vannak Isten üdvtervében, és nem azért, mert Isten azt akar, hogy az emberek gyilkolják és leöldössék egymást, hanem az emberi természet és az emberi bűn miatt fognak ezek az események bekövetkezni. Nagyon sokan ezt a háborúk híreit fogjátok hallani, és az eseményeket egészen, illetve a kereszténység nagy része ezt egyértelműen a világháborúkkal azonosítja, de hogyha megnézzük a Jézusnak a kifejezését, akkor nem biztos, hogy erre utalt. És erre két igeverset szeretnék felhozni, ugyanis, ahogy mondtam, mind a Jézus, mind a jánosi vagy a páli kijelentések ószövetségi proféciákra épülnek, azokat helyezik más megvilágításba. És hogy megnézzük, hogy talán Jézus mire gondolt, két érdekességről szeretnék beszélni, Babilon és Egyiptom kapcsán. A első igevers, az Ézsaiás 19:2-3-ban találjuk meg. Ézsaiás, és figyeljük meg, hogy milyen hasonlóság van Jézus kijelentése és az ószövetségi profécia között. És összeveszítem az egyiptomiakat az egyiptomiakkal, egyik hadakozik a másik ellen, kiki a fele barátja ellen, város ellen és ország ellen. Ha ezt az igét megnézzük, akkor lehet, hogy Jézus arra utalt, hogy Egyiptomban polgárháború fog kitörni. Ez az egyik változat ennek az értelmezésnek, és ha megnézzük a közel-keleten jelenleg két ország van, amelynek Izraellel úgymond békekötése van, az egyik Jordánia, a másik pedig Egyiptom, és nagyon sok dolog foglalkozik az utolsó időkben Egyiptommal. Dániel próféta könyvében olvashattok a déli királyról, ez mindig Egyiptomot jelenti, az északi király pedig Szír és az Asszír térséget. Tehát Egyiptomnak döntő szerepe lesz az utolsó időkben, lehet, hogy Jézus erre utal. De még valószínűbb, hogy a Jeremiás 51-46-ra gondolt Jézus, ez egy kicsikét még pontosabban illeszkedik a Jézusi kijelentéshez a hírek hallásáról. Jeremiás 51-46-ban ezt olvashatjuk. És el ne olvadjon a ti szívetek, és ne féljetek a hírtől, amely hallatszik-e földön, mikor egyik esztendőben hírjő, és a másik esztendőben is hír, hogy erőszakosság van a földön, és uralkodó tör uralkodóra. Tehát lehet, hogy Jézus arról beszél, hogy az antikrisztusi birodalomnak a központjában, Babilonban egy hatalmas katonai összecsapás lesz, és lehet, hogy ez az, aminek logikusan, szükségesen meg kell történnie. Ezt a kérdést nyitva hagyom. Tehát aki azt vallja, hogy ez a világháborúról szól, el tudom fogadni, mert tulajdonképpen ott is az történt, hogy nemzet támad nemzet ellen, királyság, királyság ellen. Az első világháború kitörésének is pont ez volt az oka, hogy a monarchiákat felszámolják Európában, hogy utat készítsenek majd az antikrisztusnak, erről majd kicsikét később. De itt Jézus valószínűleg Babilon ostromáról beszél, illetve egy babiloni konfliktusról. Éppen ezért fontos meglátnunk azt az antikrisztus fellépésével kapcsolatban, és megy már a találgatás, hogy ki lehet ez a személy. Sokan azt mondják, hogy ez most éppen Barack Obama. Az antikrisztus számolgatnak héber, görög, latin, mindenféle számérték, ugye 666-ot. Tessék? Igen, igen, hát elég sok minden hallatszik már. A Barack Obama az azért érdekes, mert a Jézus, amikor azt mondja, hogy láttam a sátán, mint villámlás leesne az égből, az arámul úgy van, hogy Baruch Obama. Tehát sokan erre vezetik vissza, hogy az arám kifejezésből, hogy Obama lesz itt a befutó. Én nem tartom valószínűnek. Egy biztos, hogy az antikrisztus fellépése addig nem fog tudni megtörténni, amíg a gyülekezet a földön van. A Tesszalonikai második levél második rész egyértelműen arról beszél, hogy ahhoz, hogy ez a személy fellépjen, ez a személy ki tudja fejteni a világméretű hatalmát és politikai befolyását, ahhoz el kell tűnni az útból annak a valaminek, vagy valakinek, aki őt még visszatartja és meg tudja gátolni ebben a folyamatban. Az antikrisztus fellépéséről még annyit kell tudni, hogy a személyt illetően nagy találgatások vannak, ugyanis a proféciák nem egyértelműek. Ugye annak idején a zsidó rabikat is megzavart az, hogy lesz egy szenvedő messiás, meg egy dicsőséges messiás, lesz Józsefnek a fia például, akkor egyik a szamárháton fog jönni, vagy az ég felhőjén jön. Hát ugyanúgy megzavar, hogy egy papi messiás lesz, vagy egy királyi messiás. Ugyanígy a keresztény tanítókat is megosztja ez a kérdés, hogy most kiről is van szó. Az egyik verzió, amelyik a Dániel próféta könyvéből azt mondja, hogy ez egy európai személy lesz, valószínűleg olasz származású, hiszen azt mondja az írás, hogy a Dániel 9:27-ben, amikor olvassuk, hogy az utolsó 7 évben megköti a szövetséget majd Izraellel, akkor annak a népnek a fejedelme lesz, aki lerombolt a templomot, ez pedig Róma volt. Tehát az egyik verzió azt mondja, hogy olasz származású lesz. A másik verzió azt mondja, hogy görög származású lesz, ugyanis a görög birodalom miután széthullott, négy részre szakadt, és a egyik ilyen uralkodó ebből a négy részből Antiochus Epifánész volt, aki lerombolt a templomot, vagy megszentségtelenítette a templomot, ez vezetett a Makkabeus féle felkeléshez. Tehát lehet, hogy valószínűleg egy ilyen görög származású személy lesz. Aztán van egy harmadik verzió is, amely azt mondja, hogy zsidó származású lesz, hiszen antikrisztusnak hívják. Hát zsidók nem fogadnák el, hogyha nem lenne zsidó származású, és van még egy verzió, ami egy kicsikét érdekes, hogy egy hitehagyott keresztény lesz, ugyanis az antikrisztussal kapcsolatban olyan dolgokat ír le, ami az apostolokra jellemző. Olyan jeleket és csodákat tesz, amelyeket például az apostolok tettek, és ha megnézzük, egyedül Júdás nevezi még úgy a Biblia a 12. apostolt, ahogy az antikrisztus nevezi az ige, hát lehet, hogy egy hitehagyott elfajult apostol lesz. Nem tudom, sok verzió van, de az is lehet, hogy mindegyik igaz lesz rá. A zsidóságnak a 13. században készült több írása is a rabbinikus egzegézis korából, és ott ők azt mondják, hogy az igazi messiás előtt el fog jönni egy hamis messiás, aki Betlehemben fog megszületni, de Babilonban fog felnőni. Ők ezzel számolnak, és ők az Ószövetség alapján levezetik azt, amit mi a Jelenések könyvéből, tehát ők is szintén ezzel kapcsolatban utalnak. Az antikrisztus fellépését két dolog fog igazából elősegíteni. Az egyik az, hogy a gyülekezet elragadtatása után egy hatalmas káosz lesz a földön. Gondoljunk bele, több százmillió ember eltűnik a földről, vezető politikusok, gazdasági szakemberek, rengeteg szegmense a mindennapi élet területének, és ebben a káoszban valakinek rendet kell tenni. Ezzel a tekintéllyel fog majd az Antikrisztus fellépni, és a másik pedig az, hogy a útját egyengetni fogja a terrorizmus. Ugyanis az emberek, ahogy a híreket is nézzük, békességre és biztonságra vágynak. És bármilyen árat képesek azért megfizetni, hogy ebben a biztonságban és békességben éljenek, még olyan áron is, hogy majd esetleg ezért regisztráltatniuk kell magukat egyfajta közös gyűjtőrendszerben. De az Antikrisztusnak a fellépését mindenféleképpen elő fogja segíteni az, hogy az emberek békességre és biztonságra vágynak. És ha most egy kicsikét megnézzük a bibliai összefüggéseket, akkor gondolkozunk el egy kicsit. Azt mondja a írás, hogy az Antikrisztus egy 7 éves békét fog kötni Izraellel, a 7 éves nyomorúság ezzel fogja a kezdetét venni. A héber szövegben, hogy szövetséget köt sokakkal egy hétre, ezt egyébként Ézsaiás 28 a halálszövetségének is hívja, ez azt jelenti, hogy a szövetség előtt van egy kis pici héber szó, ami azt jelenti, hogy nem egy oldalú lesz a szövetség. Tehát Izraelre rá lesz kényszerítve ez a fajta szövetség, és ezért cserébe békességet és biztonságot fog kapni. És ez a közel 3,5 éves béke fogja majd számukra garantálni azt, hogy fel tudják majd építeni a templomot, és olyan békességben és biztonságban élnek, hogy egy hatalmas gazdasági fellendülés lesz, mert nem kell hadiparra költeniük. Erről egyébként Ezékiel próféta 38 és 39-ben olvashatunk, de Izraelnél majd talán még fogok erről beszélni. És ez az Antikrisztus lesz majd az, aki be fog majd ülni a templomba, és 3,5 év után meg fogja törni majd a szövetséget. A vezetője lesz a új római birodalomnak. Most látjuk, hogy az Európai Unió 27 tagú, nem tudjuk, hogy még meddig fog bővülni. Nagyon érdekes, hogy a legújabb, úgymond Európai Uniós alkotmányt, azt Lisszabonban írták alá. Ez a második város Európában, Róma utána még 7 dombra épült. Ezt érdemes figyelemben venni a proféták tanulmányozásánál. A harmadik pedig, egy fél európai ország, az pedig Isztambul, ami szintén 7 dombra épült. Tehát Róma, Lisszabon és Isztambul, amelyet esetleg figyelemmel kell majd kísérni. Az tény, hogy a Biblia arról beszél, hogy az Antikrisztus egy olyan régiónak lesz a vezetője, amely 10 királyságból áll. 3 királyt el fog távolítani az Úrból, ez valószínűleg politikai merényletek útján fog majd történni, és a kis szarvból egy egész kontinens betöltő szarv lesz. És azt is látni kell, hogy ha a dánieli állóképet nézzük a második fejezetben, akkor ez nem csak Európa lesz. Tehát ha megnézzük a birodalmak történelmét és a 2 lábat, amelyből majd a 10 lábúj lesz a vasa és cseréppel keverve, akkor azt láthatjuk, hogy ez egyrészt Európa, valamelyest Észak-Afrika és a Közel-Kelet bizonyos térsége. Tehát az Antikrisztus egészen az Eufrates folyóig fogja kiterjeszteni az uralmát, és a proféciák egyben hangzó állítása szerint a székhelye, a központja az pedig Babilon lesz. Hát a Babilon újjáépülésére kell majd számolni, és a székhelyét Babilonba fogja áttenni. Ennek 2 oka is lehet. Egyrészt a földnek a kimerülő ásvány kincs készleteinek, főleg a kőolajnak és a földgáznak a döntő többsége ott van, tehát a e fölötti uralom megszerzése. A másik pedig, mivel a Közel-Kelet amúgy is egy gyújtópont, egy gyújtó zsinór, éppen ezért ez a közelebbi tartózkodása, ez meg fogja könnyíteni majd az eseményeket, és ha Jeremiás 50-51-et elolvassátok, ott amikor az utolsó napokról beszél az ige, akkor arról lesz szó, hogy Isten hogyan fogja ezt az babiloni birodalmat megsemmisíteni. Hasonló a Jelenések 18 és 17-hez is, ahol a gazdasági és a politikai Babilon megsemmisüléséről fogunk majd olvasni. Érdekes, hogy a római birodalom a székhelye nagyon hasonló, és Bábel, a babiloni torony mintájára építették fel ennek a részeit. És ami még szintén fontos, hogyha valakit érdekel esetleg a közel-keleti események, akkor hogyha a kurdokkal kapcsolatos proféciákkal kíváncsi, akkor a Ószövetségben van szó többször a médekről, akkor a médekről szóló kijelentéseket olvassa, és hogyha Jeremiás 49-hez lapozunk, ott Elám törzsével kapcsolatban pedig az iráni eseményeket lehet majd nyomon követni, különösen annak fényében, hogy Elám térsége az volt, ahol most Iránnak a nukleáris hadipari központja van, tehát érdemes ilyen szempontból is figyelni ezt a térséget, ezt inkább majd házi feladatnak adom fel, ebben most úgy nagyon nem megyünk bele. Erkölcsi és társadalmi jelek. Ez talán a leglátványosabb és a legszembetűnőbb. Azt lehet látni, Jézus azt mondja, hogy Mi, ahogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, szó szerint kihűl a szeretet az emberekből, és ez azért lényeges, ugyanis itt az ige arról beszél, hogy nem a gonoszságnak egy olyan kifejezése van, ami a romlottságra utal, hanem itt a görögben az anomos kifejezés van, ami azt jelenti, hogy a törvénytelenség. Tehát a törvénytelenség fog megsokasodni, és amikor ezt a képet használja mind Jézus, mind az apostolok, akkor az Isten erkölcsi rendjével szembeni eseményekről ír. Tehát mindig a 10 parancsolatot és Isten erkölcsi törvényeit érti ez alatt a kifejezés alatt. Vagyis, hogy az utolsó időkben a zsidó keresztény kinyilatkoztatás által adott isteni alapelvek, az életvédelme, az életszentsége, azok teljesen háttérbe fognak kerülni, elég csak az abortuszra gondolni, vagy az eutanáziára, és ezeken mindig az a baj, ha megengedünk egy-egy ilyen életellenes cselekedetet, akkor nincs megállás. Láthatjuk ezt a hitleri birodalomban is, hogy előbb ezeket tették el lábul, aztán azokat, és a végén már nem volt megállás. Tehát mindig volt egy kategória, amellyel lejjebb lehetett menni, és nem véletlen, hogy pont ezek az események miatt az emberekben a szeretet meghidegül, mert bizalmatlanok ezek a másik ember iránt. Mindenki félni fog a másik embertől, és ha megnézitek a híreket, mindig erről szól. Megtámadta, megharapták, lelőtték, lelőtték, elgázolták, agyontaposták, minden hír erről szól, hogy az emberekben a félelmet, a zsigeri félelmet beleültessék, és az emberek vágyakozzanak egy szabadító után, egy megváltó után, aki majd tudjuk, hogy ebben az időben az Antikrisztus lesz. Szintén fontos dolog, a 1 Timóteus 4.1.3-ban olvashatjuk, hogy a szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűeknek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben, akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett háladással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Látni azt, hogy ezekben az eseményekben itt most Pál két dolgot emel ki, igazából a házasságot és a étkezés, de látni kell, hogy nagyon sok ilyen napjainkban divatos dolog mögött démonikus tanítások vannak. Tehát nem egyszerűen egy pihent, fáradt elmének egy rossz éjszaka után felkelt és kitalált valamit, hanem emögött gonosz szellemi erők vannak, és ezeket kell meglátni, hogy akik ezeket propagálják, ezeket terjesztik, azok gonosz, démonikus befolyásoltság alatt állnak. Nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy az utolsó idők egyik jele lesz a házasságnak a tiltása. Az egyik legerősebb szövetség a Bibliában, Isten és ember közötti szövetségen túl, egy férfi és egy nő közötti szövetség kötés. Ez a Biblia mindig nagyon erősen védi. Tehát ezt a házasság szentségét a Biblia különös kiemelt hangsúllyal védi, és ha megnézzük a 19. század végétől, elindult egy folyamat, ami a házasságot, mint intézményt alapjaiban akarja lerombolni. Elkezdődtek a jóslófájások, és most már azért vastagon benne vagyunk az előkészítő fájásokba, ugyanis látni kell azt, hogy ez megkezdődött egyrészt a feminizmussal, akik eleinte bár jó célt szolgáltak, hiszen a nők egyenjogúsága, a szavazati joga, ha szeretne egy kicsit dolgozni, az se nagy probléma, de átbillentek a másik oldalra, és a legnagyobb lökést az adta neki, hogy a marxista, leninista elmélet beszüremkedett bizonyos iskolákban. Az úgynevezett frankfurti iskola kitalálta azt, hogy ők nem fegyverrel és vérrel akarják megvívni a nagy marxista forradalmat, hanem ők bizony az emberek lelkében és a társadalmi életben. Rengeteg tanulmányt készítettek ezek a szereplők, hogyan lehet a házasságot, mint intézményt megszüntetni, a fiatalok körében elterjeszteni a homoszexualitást, a szabad szexuális kultúrát, és azt lehet látni, hogy míg a 19. század végén azért ez a hármas egység, hogy házasság, egy férfi és egy nő, szexuális együttlét és a szaporodás, ez egy kupac volt, úgyhogy nagyjából úgy, még ha voltak is ebben kisebb-nagyobb hiányosságú, de úgy nagyjából egybe volt. A 20. század közepére, illetve különösen a 68. a szexuális forradalom óta, már ezeket elkezdték pillérjeire bontani, elválasztották a szexualitást a házasságtól, tehát nem fontos ahhoz házas életet élned, vagy férj és feleségnek lenned, hogy szexuális kapcsolatba kerülj a másik személlyel. Tudjuk a jelszót, ne háborúzz, inkább szeretkezz, tehát ez maga egy külön jelszó volt, és a harmadik lépcsőfok pedig az lesz, amikor a szexualitást el fogják választani a reprodukciótól, tehát majd az utolsó időkben lesz majd egy olyan is, amikor a gyereknemzés, illetve a gyermekek létrehozása már nagy valószínűséggel mesterséges úton fog majd megtörténni. Apuka, anyuka megadja a szükséges dolgokat, és akkor azt majd laborba kikeverik, ne legyenek genetikai hibák, ilyen színű legyen a haja, ilyen hosszú a lába, stb. A genetikai tudomány, illetve a DNS kultúra ma már jelenleg erre tart. Tehát most ennek a folyamatnak már majdnem a végén vagyunk, és látni kell azt, hogy ez a szexuális felvilágosítás, amelyet nagyon ügyesen csempésznek az iskolákba, ezt mindig betegséggel hozzák be. Tehát például az AIDS elleni beszélt, hogy hogy ne legyenek a gyerekek écesek, és ennek örve alatt, vagy különböző betegségek örve alatt, vagy öve alatt szépen behozzák a szexuális felvilágosítást és kultúrát, és ennek természetesen ugyebár lehet nyugodtan antibébi tablettát felírni már fiatalkorúaknak is. Tehát ezt lehet látni, hogy ez a fajta irányzat, ugyanis hogyha ezektől az elemektől meg lehet szabadítani a társadalmat, hogy egészséges családok legyenek, egészséges gyermekek nőjenek fel, akkor végre lehet hajtani a nagy egyenjogúságot a Földön, és akkor meg tudunk szabadulni a keresztény-zsidó erkölcsi kinyilatkoztatástól. Tehát ezt kell látni a folyamatok mögött. Nagyon erős démonikus támadás van, és nem véletlen, hogy a házasság és a házasságon belül szexualitás ekkora támadásnak van kitéve. Csak arra utalnék, hogy amikor a magyar alkotmányba ez bekerült, ennek a védelme, mekkora felzúdulás volt a nagy művelt és magát kereszténynek mondó Nyugat-Európa részéről, hogy hogy mernek ilyet alkotmányba foglalni. És mindazok az államok, akik bármit is alkotmányba vagy nemzeti keretek között igyekeznek tartani a, még ha nem is hívők, de a Biblia erkölcsi kinyilatkoztatásaival, azok egy folyamatos támadásnak és egy folyamatos pressziónak vannak kitéve, hogy engedjenek ezeknek a nyomásoknak. Ezek tehát az erkölcsi és társadalmi jelek, és még itt csak annyit szeretnék mondani, hogy sok hívő beleesik mostanában ebbe a étkezési kultuszba. Biztos ismerjük, hogy van már paleolit étkezés, meg ilyen kajálás, meg ilyen diéta, meg olyan az. Itt is arról van szó, hogy nem biztos, hogy nekünk követni kéne ezt a szellemiséget, hogy tiltják bizonyos ételektől való tartózkodást. Tehát nem biztos, hogy engedni kéne ennek a szellemiségnek, hiszen amit háladással fogyasztunk és megesztünk, az ige szerint az javunkra van. Tehát nem kell itt nézni a különböző E, I, O, akármilyen kombinációjú betűket, hanem fogyasszuk háladással, bátran és nyugodtan. Ezek tehát a jelek, amelyek, és arról már nem is beszélve, hogy a homoszexuálisoknak a házassága az gyakorlatilag már szinte kötelezővé teszik a egyházak számára, hogy ezek, akik esetleg így szeretnének élni, akkor Isten áldását birtokolják. Sajnos láthatjuk azt, hogy az egyház is kezd belecsúszni ebbe a dologba. Most csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az eredeti szöveget megnézem, itt a háladással való élvezés, ez a szövegösszefüggés szerint ez nem csak az ételre vonatkozik, hanem a házas életre is, tehát háladással élvezzük azt is, tehát ez nem probléma. Jó. Nem vagyok gyors? Jó. Nézzük a fügefát egy kicsit. Izraelnek a jelei. Ez talán a szkeptikusok előtt is az egyik legmeggyőzőbb érv ezzel kapcsolatban, hogy van egy nép teljes szétszóratásba közel 2000 éve, és hirtelen egyik pillanatra másikra feltűnik a történelemnek a színpadán. Mi keresztények, hívők tudjuk azt, hogy ez nem véletlen, egy isteni menetrend szerint történnek az események, és ezért is vallom azt, hogy a gyülekezet már nem lesz itt a nyomorúság időszakában, hiszen az utolsó időkben, amikor a 7 éves időszak kezdődik, ugyanazok a szereplők lesznek fent a színpadon, idézőjelben az élet színpadán, mint amelyek megtörtek Krisztus után 70-ben. A Biblia mindig több időről beszél, nincs egyfajta idő. A Biblia mindig több időről beszél, és a utolsó idők kapcsán is azt lehet látni, hogy az időnek az angyala egy pontban majd be fogja jelenteni, hogy idő többet nem lesz. Ez egy hatalmas téma a Bibliában, az időnek az angyala, ez külön megérne egy tanulmányozást. De a lényege az, hogy ha kivesszük a gyülekezet korszakát, most képzeletbe vegyétek azt, hogy Krisztus után 70-ben vagyunk, mondjuk nincs lerombolva Jeruzsálem, van a Római Birodalom és Izrael, kivesszük a gyülekezet korszakát, akkor az események a dánieli 70. évfét onnan kezdődne, hogy az Antikrisztus megköt a római, mondjuk a római császár megköt egy 7 éves békét, és onnantól kezdve elkezdődnek az események. Éppen ezért Jézus azt mondja a tanítványoknak a Apcsel 1-ben, hogy nem a ti dolgotok, hogy az időkről tudjatok, az időről Jézus is többes számba beszél, ugyanis nem a Földön sohasem egy idő van, mindig több idő van a Biblia időszámítás szerint. És a Jelenések könyve világosan mondja, hogy pont a 3,5 éves időszaknál, amikor az angyal bejelenti, hogy idő többet nem lesz, az azt jelenti, hogy nincs többé kegyelem. tehát az utolsó 3,5 éves időszakot Isten már nem fogja kitolni, az utolsó 3,5 éves időszak az egy elhatározott dolog lesz, nem lehet olyan törést létrehozni benne, mint a Dániel 70 évhetéből a 69. és a 70. évhét között már közel meglévő 2000 éves időintervallum. Erre az írő angyaláról még pont a Dániel 12-ben lehet majd olvasni, mindig a vízzel van kapcsolatban, ennek is külön jelentősége van. Nézzünk néhány beteljesedett proféciát Izraellel kapcsolatban. Az első ilyen profécia, hogy a zsidó népnek vissza kell térni a földjére. És két visszatérésről beszél a Biblia. Az egyik visszatérés és összegyűjtés, ez a hitetlenségben történik, és ítéletre történik. Tehát hitetlenség és ítélet. A másik pedig a bűnbocsánatra és áldásra. Nézzünk ezzel kapcsolatban két igét. Ezékiel 20:33-38. Nézzük meg a holokauszt eseményeit. Ezékiel 20:33-38. Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy erős kézzel és kinyújtott karral, kiontott búsulással uralkodom rajtatok. Kiviszlek titeket a népek közül, egybegyűjtelek titeket a tartományokból, melyekbe elszélettetek, erős kézzel és kinyújtott karral és kiontott búsulással. Vezetlek titeket a népek pusztájára, ahol szemtől szembe törvénykezem veletek. Amint törvénykeztem a ti atyáitokkal Egyiptom földje pusztáján, úgy törvénykezem veletek, ezt mondja az Úristen. És átviszlek titeket a vesző alatt, és hozlak titeket a frigy kötelébe. És kitisztítom közületek a pártosokat, az ellenem támadókat, és a földről, amelyen jövevények voltatok, kihozom őket, de Izrael földjére nem fognak bemenni, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Tehát az első összegyűjtés a Izrael földjével kapcsolatban, hogy azt jelenti, hogy Isten, mint a pusztai ítéletben, ahogy a zsidóság részt vett benne, akik nem akartak bemenni az ígéret földjére a lázadásuk miatt, Isten ugyanúgy ítéletet fog tartani a zsidó név fölött, és ezek, akik az ítéletben elhalnak, nem fognak bemenni Izrael földjére, de lesznek, akik bemennek, ők voltak a holokauszt túlélők, akik ezt az ítéletet túlélték, és őket Isten bevitte Izrael földjére. Egy kicsit még közelebb megyünk, szintén Ezékiel próféta, nem sokat lapozunk, 22. rész, itt is szintén az ítéletről van szó, 17. verstől. És itt elég szemléletes képet ad arra, hogy Isten hogyan is ítéli meg a népét. Embernek fia, Izrael háza salakká lett nékem, egészen réz és ón, vas és ólom a kemence közepén ezüst salakká lettek. Ez okáért ezt mondja az Úristen, mivel hogy mindnyájan salakká lettetek, azért íme egybegyűjtelek titeket Jeruzsálem közepébe. Amint egybe szokták gyűjteni az ezüstölt, rezet, vasat, olmot és ónt a kemence közepébe, hogy tüzet gerjesztenek rá a megolvasztásra, így gyűjtelek össze búsulásomban és haragomban, és bevetlek, megolvasztalak titeket. Egybe gyűjtelek titeket, és rátok fújom búsulásom tüzét, hogy megolvadjatok benne. Ez a második összegyűjtés, ez a Jeruzsálembe történő összegyűjtés, ez a 48-as államalapításról szól, amikor Izrael földet kap, visszatér az állam területére, és ami az őseik földjére, és ami még szintén fontos, a Zofóniás próféta. Károlyban egy kicsikét pontatlanul van fordítva, valószínűleg Gáspár atyánk egy más szótárt nézhetett. Zofóniás 2.1-ben azt olvashatjuk: térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának a napja. Ez a 7 éves nyomorúságról szól. Itt igazából az térjetek eszetekre kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy gyűjjetek össze. Tehát a héberben az összegyűlekezés szó van. Hát szó szerint azt lehetne mondani, hogy gyűjjetek össze, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet, mert mielőtt szülne a végzés, és jön majd az Úr haragjának a tüze. Ez tehát az első időszaka, az első része Izraelnek, tudjuk, hogy 48-ban megalakult Izraelnek az állama, és elindult ez a fajta folyamat, hogy a népek közül kivezette az Úr őket, megtisztította őket, ítéletben részesültek, és ez a nép letelepedett bizonyos, ahogy a felosztás megtörtént az ENSZ-ben, és csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az ENSZ most tervezi, hogy Babilonba fogja áttenni a székhelyét, csak jelzem, hogy felrepentek a hírek, tehát alakulnak az események, már a első híradások megjelentek ezzel kapcsolatban. Tehát ez volt a legfontosabb, hogy Jeruzsálembe össze fog gyűlni a nép, és még mielőtt a nagy nyomorúság megkezdődik, Izrael a földjén lesz. Véhetően akkor vehetjük ennek azt is, hogy a fügefa elkezdett virágozni. Azonban nagyon fontos, hogyha a proféciákat megnézzük, hogy amiről már korábban utaltam, hogy lesz egy Izraelben a következő nagyon fontos esemény az lesz, hogy szövetséget fog kötni a Antikrisztusra, ez egy 7 évre szóló békeszerződés lesz. Erről már beszéltem, és vannak, akik ezt ellenezni fogják, és valószínű, hogy vagy ennek következtében, vagy majd a 7 éves nyomorúság vége fele, olvashatunk, hogy Izraelben lesz egy polgárháború. A Zakariás próféta 14. részében olvashatunk arról, hogy még Júda is Jeruzsálemre fog támadni, hát Izraelben egy polgárháború fog majd kitörni, és nem biztos, hogy nem annak a következménye lesz, hogy az egyesek az Antikrisztussal való békét nem tartják jónak, és nem tartják biblikusnak. És még egy nagyon fontos dolog, a templom felépítése. Azt látni kell, hogy Jeruzsálemben van egy intézet, ez a templom intézetnek hívják, amely a ószövetségi áldozatok és leírások mintájára az edények, illetve a különböző papi eszközök jó részét elkészítette. Főpapírruha még nincs kész, de nagyon sok a vérvételnek az edényei, akkor a oltárnak a különböző kellékei, a piszkavasak meg ilyenek már készen vannak, készülnek az eljövendő templomnak a felépülésére. Erről van egy honlapjuk is, ahol szépen meg lehet nézni, hogy éppen hol tartanak. Mindig bejelentik, hogy éppen mivel készültek el, hol tart a folyamat. Van egy papi iskola, amelyben a lévitai számozás, illetve a papi számozású személyeket folyamatosan képzik, tanítják és bevezetik a ószövetségi áldozatoknak a rejtelmeibe, és várják, hogy megszülessen a vörös üsző, vagy a vörös tehén, amelynek a hamba szükséges majd a felszenteléshez. Itt tudni kell, hogy egy fehér szál sem, szőrszál sem lehet benne, emiatt jó pár tehén kiesett a rostán az elmúlt 10-20 évben, de ők mindenféleképpen szeretnék, és próbálják Amerikába is kitenyészteni, csak ennek rabbinikus akadályában, ugyanis az is fontos, hogy a tehén ne csak vörös legyen, és ne legyen benne fehér szőr, hanem Izrael területén kell neki megszületni. Tehát nem Amerikában, hanem Izrael területén kell, hogy ez a üsző megszülessen. És van még egy fontos profécia, a Gog és Magog inváziója, amely az Ezékiel 38-39-ben olvashatunk, és nagyon érdekes, hogy az Ezékiel 39-ben olvashatunk egy olyan igét, amely újabb prófétai beteljesedés volt. Ezékiel próféta 39-2 és 4. vers. És elcsalogatlak, és vezetlek, és felhozlak messze északról, és beviszlek Izrael hegyeire. Izrael hegyein esel el te és minden sereged. Ez azért fontos, egy picit visszalépek, ugyanis Izrael, amit az állam megalakult 48-ban, nem ezt a területet birtokolta teljesen. Volt egy 48-as háború, volt az 56-os, és a 67-es háború volt a lényeges a mi proféciánk szempontjából. Ugyanis a 67-es háborúban foglalták vissza Jeruzsálemet a zsidók, és a Golán fennsíkot, illetve a mai Ciszt-jordániai területet, vagy ezt angolosan West Banknak hívják, ez azért fontos, mert Izraelnek a hegyei itt helyezkednek el, Efraim és a Júdeai hegység, ezt 67-ben foglalták vissza, tehát ez a profécia Gog és Magog nem teljesedett be addig, amíg ezek a területek vissza nem kerülnek Izrael közigazgatási részévé, Izrael közigazgatása alá. Tehát az, hogy Gog és Magognak a népe elhújjon Izraelnek a hegyein, ahhoz szükség van ahhoz, hogy Izrael birtokában legyenek azok a ősi hegyek, amelyekben jól ismert bibliai városok vannak, mint Samária, Sikhem, Siló, Bétel, Áj, Ráma, Betlehem, tehát ezek a nagyobb és kisebb városok. Ebben most részletesen nem megyünk bele, csak az érdekesség kedvéért, egy kicsit a geopolitikai részre visszatérve, hogy az antikrisztusi birodalom, amely jó részt Európából fog majd állni, és néhány közel-keleti államból, azt lehet látni, hogy mikor ez a 7 éves békeszerződés megtörténik, és a Ezékiel 38-39 utal is rá, hogy Izrael kerítések nélküli városban lakik, békességben él a nemzet, nem számít támadásra, mert a 7 éves békeszerződés egy garanciát biztosít számára. Az egy jó kérdés, hogy a feldühödött arab, főleg arab és muszlim származású nemzetekkel hogyan fog majd tudni az Antikrisztus egy békét kicsiholni, illetve összehozni azt, hogy Izraelre se támadjanak rá, plusz még a templom felépítésében is segítkezzen. Hát vannak különböző tippek és irányzatok. Az egyik az, hogy a katolikus egyház szerepe sokat fog ezen lendíteni, ugyanis a Fatima, ahol az egyik ilyen nagy jelenések meg ilyesmik voltak, az tulajdonképpen az egy ősi arab alapok által alapított vagy belakott település, ugyanis Mohamed egyik lánya Fatima volt. Tehát lehet, hogy lesz egy ilyen közös ismerős, amivel kapcsolatban összehozzák, de még valószínűbb az, hogy beteljesedik a 83. Zsoltárnak a proféciája, és Izrael háborúba fog keveredni a környező nemzetekkel, ott szépen olvassátok le, hogy filiszteusok, az egyiptomiak, akkor a különböző arámiak, mindenféle nép megtámadja Izraelt, és annyira kimerülnek a hadakozásban a harcoló felek, hogy mindegyik jobbnak látja, hogy ezt a békeszerződést megkössék, és ekkor fog a béke fejedelmeként fellépni majd az Antikrisztus, és nagyon érdekes, hogy ezt a békeszerződést a Gog és Magognak a tömbje, katonai tömbje nem fogja jó néven venni. Hát Magog az tulajdonképpen a Szovjetunióból kivált utódállamok, Kazaksztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Afganisztán, Rós maga az Oroszországot jelenti, és a kaukázusi térség is fontos lesz, hiszen a Gog, mint vezető, a kaukázus is azt jelenti, hogy Gog erődje. Tehát szó szerint azt jelenti a kaukázus, hogy Gognak az erődje az eredetiben. Tehát a kaukázus térségében a grúzok, abházok és ezeknek az eseményei is majd még külön tanulmányt érdemelnének. De a lényeg az, hogy ezek a nemzetek összefognak az iszlám koalícióval. Itt Pút, ez tulajdonképpen Líbia, Algéria térsége, Kús ez a Etiópia és Szudán, illetve a iraki, illetve a iráni térség, és nagyon fontos, hogy a Tógárma, ez a mostani Törökország, aminek azért van lesz nagy jelentősége, ugyanis Törökország most jelenleg a NATO tagja, de egyre szorosabbra fűzi a politikai és katonai kapcsolatait Iránnal, és Törökország már nagyon komoly előrelépést tett abba az irányba, hogy Iránnal egyfajta katonai közreműködést hozzon létre. Izraelnek meg az az érdekessége, hogy itt van Afganisztán, és Afganisztánban 2 vagy 3 katonai repülőteret is megvettek, hogy esetleg egy Irán ellen irányuló katonai offenzívát sokkal közelebbről létre végre tudjanak majd hajtani. És akkor még nem beszéltem Kínáról. Kína az egy érdekes dolog. A bibliai proféciák úgy utalnak rá, mint a napkeleti király, vagy napkeleti terület. Az Eufrátesz majd ki fog száradni a 7 éves nyomorúság közepe második harmadába, és akkor fog egy 200 milliós hadsereg majd arról a részről eljönni. Jelenleg Kínában és Indiában 18 és 49 év közötti, tehát besorozható férfiaknak a száma 550 millió, tehát semmilyen problémát nem okoz, hogy kiállítsanak egy 200 milliós hadsereget, még úgy sem, hogy csapások fogják érni a földet, és a lakosság jelentős része el fog hullni, hiszen ebbe a számba még nincsen benne Japán, és nincsenek benne a dél-kelet-ázsiai államok, tehát ezek simán ki tudják állítani ezt a 200 milliós haderőt. Az Amerikai Egyesült Államokról pedig nem olvasunk a proféciákban. Több elmélet is van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy meg fog lenni az USA, és az Antikrisztus birodalom az nem Európa és a Közel-Keletre korlátozódik, hanem a világ lesz felosztva 10 részre, és ennek a vezetője lesz az Antikrisztus. De ezt a bibliai proféciák alapján jelenleg kizártnak tartom. A Dánieli állóképet nézem a második fejezetből, illetve a többi proféciát, és nagyon-nagyon valószínűsége az, hogy az Amerikai Egyesült Államok a közeljövőben el fogja veszíteni politikai, katonai és társadalmi befolyását a világra. Ebben kapcsolatban is van néhány érdekesség, ugyanis pont most erőlteti az Amerikai Egyesült Államok a közel-keleti események miatt, hogy Izrael a területért békért elv alapján még adjon át területeket, és akkor béke legyen. Hát Izrael földjét még jobban darabolják és cikcakolják fel, és ha megnézitek a Joel próféta könyvét, hogy mi lesz az utolsó idők végén, amikor Krisztus visszatér a népek ítéletének az egyik alapja, az pontosan az lesz, hogy azokat a nemzeteket fogja ítélet sújtani, akik felosztották Izrael népét és Izraelnek az örökségét. Hát akik a Közel-Keleten ilyen eseményekkel akarnak beavatkozni, azoknak Isten személyes intézkedésével kell szembenézni, és pontosan azért, mert Iránnal kapcsolatban, amit korábban utaltam, a elámi proféciák, ott pont ott az van, ami nagyon ritka helyen szerepel a Bibliában, hogy Isten ide fogja helyezni majd az ülőszékét, hát Isten konkrétan be fog avatkozni az iráni eseményekbe, majd a Jeremiás 49-ből ezt majd szépen el tudjátok olvasni. Hát egyfelől lehet látni azt, hogy alakul most egy Izrael ellenes koalíció, és nagy esély van rá, hogy még mielőtt ez a Gog és Magog támadása megtörténik, ez nagy valószínűséggel a nagy nyomorúságnak a közepe fele fog majd megtörténni. és mivel az antik, és egy természet fölötti beavatkozás következtében Isten maga fogja elpusztítani ezt a hatalmas hadsereget, és akkor lesz a halottak száma, hogy nagyon sokáig fogják őket temetni, és a temetkező vállalkozó munkásoknak külön várost fognak felépíteni, ahol addig az ideig lakni fognak. És ez a természet fölötti beavatkozást fogja felhasználni majd az Antikrisztus, hogy magát állítja be annak, hogy ő mentette meg Izraelnek a népét, ekkor fog beülni majd a templomba a nagy nyomorúság közepén, rúgja fel a 7 éves szövetséget, és magát Istenként fogja majd imádatni, felállítják majd a pusztító utálatosságot, és megkezdődik tulajdonképpen a nagy nyomorúságnak a nagy nyomorúsága, a 2. 3,5 éves időszak. Hát körülbelül így nagy vonalakban ennyit ezekről az eseményekről. Hát látni kell azt, hogy most amik Oroszországban történnek, illetve az Ukrajnával való konfliktusok is, van néhány gondolatom, hogy mi lesz ennek a kifutása, de ez kimeríteni a mai alkalmunkat, így most erről nem beszélnék. Tehát látni kell azt, hogy Izrael továbbra is a középpontban van, a gyújtópontban van, és ami események zajlanak a közel-keleti térségben, arra nagyon érdemes odafigyelnünk nekünk is, és imádkoznunk kell Jeruzsálem békességéért, függetlenül attól, hogy most Izrael ugyebár nem egy hívő állam, egy úgymond egy hagyományos értelemben vett demokratikus állam, aminek megvannak a maga bűnei, nyomorúságai, ezeket sem felnagyítani, sem pedig lebecsülni nem szabad, de látni kell azt, hogy most ez a közel-keleti térség egy komoly vajudáson megyen keresztül, és a jordániai térség, amiről mondtam, hogy még külön békeszerződése van Izraelnek, ott pedig Moab és Ammon proféciáit látjuk majd beteljesedni, ezt is majd olvashatjátok Jeremiás és Ézsaiás prófétánál. Menjünk egy kicsit tovább. Gazdasági és technológiai jelek. Húha, mi az idő? Dániel prófétának van egy érdekes kijelentése a 12. részben, hogy világosan arról beszél, hogy eljön majd az az idő, amikor a tudás meg fog sokasodni, meg fog növekedni, és azt lehet látni, hogy jelen időszakban a technikai tudásunk, illetve a fejlődés, az 2 évente duplázódik. Korábban ez több száz év volt, most jelenleg 2 évente duplázódnak ezek az események, és ha jól tudom, az Enciklopédia Britannicát már pont emiatt ki sem adják, mert mire megjelenne, már elavulttá válik. Tehát ezt a szótárt már, ha jól tudom, nem is forgalmazzák. Egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni, ez pedig az úgynevezett mikrocsip, vagy a fenevadnak a bélyege, hiszen ez az egyik talán legismertebb dolog, és a utolsó időkkel kapcsolatban, amit talán még a világiak is elég jól ismernek. Felolvasom az igét hozzá, bár elég jól ismerjük, de érdemes meghallgatni. Azt is teszi mindenkivel, amit az Antikrisztus, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal, szegényekkel, szabadokkal, szolgákkal, hogy ez a jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, el ne adhasson semmit, hanem csak akinek a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség, akinek van értelme, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak a száma 666. Korábban utaltam már arra, hogy rengeteg találgatás ment Néró császártól a pápáig, mindenkit belevontak már ebbe a 666-ba. Én megmondom őszintén, úgy vagyok vele, hogy ezt nem lehet pontosan jelenleg tudni. Tehát aztán a McDonald's-ot is kihozták 666-ra, meg a Microsoft-ot is kihozták 666-ra. Tehát, és mindig az a furcsa, hogy nincsenek egységes álláspontú, és az egyik a latin számértéket használja, a másik a görög számértéket használja, a harmadik a héber számértéket, valaki az arám számértéket használja. Tehát ebben sincsen egységes látás. Ha arra fog kerülni a sor, akkor szerintem ezt mindenki tudni fogja, hogy mi is lesz majd ez a 666. Mi nagyon fontos, hogy elkezdődött a emberiség történelmében olyan időszak, amikor a világ egyre jobban összezsugorodott, egyre rövidebbé válik, és azt lehet látni, hogy a mindennapi életünkben a technika és a technológia nélkül nem lehet meglenni. Valahol olvastam, hogy nagyobb kárt lehet okozni egy minisztériumban, hogyha tönkreteszik a számítógépes rendszert, mintha 2 vagy 3 minisztert likvidálnának. Tehát, mert azokat könnyebb pótolni, mint ezeket az adatbázisokat, és ebben azért van valami, és a technológia most nagyon érdekes módon abba az irányzatba megyen, hogy minél jobbat, minél kevesebbet, minél több helyre. Ez a lényeg. És ez a globális ellenőrzés, azt már tudjuk, hogy a mobiltelefonjaink alapján bárki bárhol beazonosíthat, hogy éppen hol tartózkodik, pontosabban a készüléke. Ha odaadja valakinek, akkor nem őt fogják, csak a készülékét, de átlag esetben egy embert már ezzel nagyon jól tudnak mérni. Ami viszont nagyon érdekes, hogy sokan nem tudják, hogy például mi mondjuk vesznek egy televíziót például, vagy a legújabb Xboxokat már úgy készítik, hogy nem te nézel a tévét, hanem az néz téged. Tehát olyan elemek vannak beépítve, amelyeket egy távoli készülék segítségével egyrészt látható és hallható lesz, amit a lakásodban csinálsz. És te erről nem tudsz. Például ezek már nagyon jól működnek, és sokan nem tudják, hogy ezek az elektromos kütyük, amik a lakásba kerülnek, de tulajdonképpen megfigyelésként szolgálnak. A műholdakról nem is beszélve, az Echelon rendszer, amely a Európa és a világon a telefonokat, a levélváltást, az e-mailt, a faxokat és ezeket nézi, 5 milliárd adatot dolgoz fel másodpercenként, 5 milliárd adatot dolgoz fel másodpercenként, és juttatja megfelelő helyre, és akkor arra nem is beszél, hogyha valaki rákapcsolódik az internetre, akkor azok is figyelik őt, a szokásait, milyen oldalakat néz meg, mikkel foglalkozik, és a legtöbb szoftver, különösen ezek a mindenféle játékprogramok, illetve egyéb ilyen felhasználói szoftverek is úgy készülnek, hogy olyan adatok, olyan programokat is építenek beléjük, amelyekkel simán le tudják olvasni, hogy milyen jelszavakat használsz mihez, illetve milyen oldalakon, milyen rendszerességgel jársz, és nem kizárható, hogy ezzel majd később visszaélve zsarolni is fogják majd az embereket, és így könnyebben be tudnak hódolni majd az államhatalomnak. Tehát a távirányításról beszéltem. A következő nagyon érdekes, szaudarábiai mérnökök dolgozták ki, hogy visszaeső notórius bűnözőket, akik ugyan még halált nem érdemelnek, bár az arabok elég komolyan veszik ezt a dolgot, a kis mikrocsipet, egy kis cián kapszulát helyeznek el bele, és hogyha mondjuk éppen mondjuk valakit megtámad, vagy meg akar ölni, vagy bankot akar rabolni, vagy valami, akkor távirányításra ez a cián kapszula kioldható, és a bűnöző meghal. Természetesen Németországban is akarták gyártani, de Németországban nem engedték a legyártását. Valószínűleg valamelyik közel-keleti országban majd jó pénzért ott valamelyik beduin törzs szerintem meg fogja oldani ezt a kérdést megfelelő technológiával. Tehát ez is benne van, hogy méreggel fel lehet szerelni ezt a emberbe építhető mikrocsipet. Adatok tárolása, erről már beszéltem, de most nagyon nagy technikai lépés van folyamatban, hogy minél kevesebb legyen az egészségügyi költségvetés, hogy az egészségügyi dolgokat kicsikét így a költségvetését minimalizálják, hogy az embereket nem egy ilyen mindenkiről 800 meg 10 000 oldal készüljön, hanem egy olyan csipet helyezni az emberekbe, a betegekbe, amelyek minden adatot tárolnak. Mikor volt EKG-ja, mennyi volt a vérnyomása, tehát már ilyen egészségügyi csipek készülnek, hogy az emberek adatait tárolja, és ugyanilyen adattárolás van már most, hogy a banki átutalásokat, a készpénzt, és mindent ilyen dologgal tegyen. Most még csak bankkártyák vannak, de például Svédországban már elterjedt a tenyérleolvasás, amelyeket használnak, valahol írisdiagnosztikát használnak ezzel kapcsolatban, és hamarosan azzal a jelszóval, hogy nehogy ellopjanak tőled mindent, inkább beépítjük a testedbe. A következő a nyomkövetés, erről már szintén beszéltem, ez a nagy testvér figyel. Itt szintén fontos lesz, hogy nézni fogják majd, hogy ha 20-30 ember össze fog gyűlni esetleg majd egy helyen a nyomorúság időszakában, a mobiltelefonjaik által, vagy bármi, meg tudják őket majd figyelni, és ami szintén újdonság, hogy egyes implantátumokba a beteg tudta nélkül fogják beépíteni ezeket a kis megfigyelő rendszereket, akár mondjuk egy comnyaktörés csavarozásába, egy mellimplantátumba, vagy csípőprotézisbe szépen be lehet ültetni ezeket a kütyüket. Hogyan is fog ezt az Antikrisztus végrehajtani, mert azt látni kell, hogy azért a világban elég nagy ellenállás van ezzel a dologgal kapcsolatban. Egyrészt testidegen dologról van szó, hogy beültetik az emberbe a bőre alá, ott szurkálják meg minden, de egyik ilyen dolog ez, hogy a félelemkeltés és a bizonytalanság, amiről már beszéltem. Az emberekben egy olyan félelem van, egy olyan rettegés a jövőtől, nem vállalnak gyereket, utcára is úgy megy ki, hogy majdnem 3 kutyával, tehát egy nagyon nagyfokú bizonytalanság van, és az embereknek azt mondják, hogy ha ez rajtatok van, akkor biztonságban lehettek. Figyelni fogunk benneteket, ha gond van, akkor megoldjuk. Elérhetővé kell tenni, hogy internet és mobil mindenkinek, akár olyan áron is, hogy úgymond a nem megfizethető réteg ingyen jusson hozzá bármilyen olyan kütyűhöz, amellyel a megfigyelését végre lehet hajtani. Nyilvánvalóan lesznek olyan, mit tudom én, Amazonas menti 20-30 fős törzsek, akiket nem fognak így nyomon követni, mert ők túl sok vizet nem fognak zavarni a mindennapokban az Antikrisztus birodalmában, de elképzelhető, hogy oda is valamit le fognak majd szólni. A nanotechnológiáról még most nem is akarok majd beszélni. Ami fontos, hogy mindennapi téma lesz a médiában, tehát hogy ezt fogják súlykolni a médiában, hogy neked fel kell venned ezt a bélyeget. Szükséged lesz rá, ha egészséges akarsz lenni, ha gyorsan akarsz vásárolni, ha kényelmesebben akarsz élni. És ami a gyakorlati kiterjesztése pedig úgy fog működni, hogy egyrészt már Amerikában bevezették sok helyen a kormányzati intézményeknél, tehát hogy ha valaki állami alkalmazott, akkor felveszi ezt a kis azonosító csipet, amit a jobb kéznek a bőr alá egy ilyen kis injekciós tűvel juttatnak be, és ezáltal nézik azt, hogy hány órát dolgozik, tényleg benn van a munkáján, ha elrabolják, akkor könnyebben meg lehet találni, és egyre több helyen fogják majd alkalmazni ezt a dolgot. Most épp Barack Obama jelentette be, hogy 2017-re minden amerikai be akar csippeltetni. Nagy felháborodás is van egyébként most belőle, és pontosan azért, mert a terrorista veszély miatt, hogy minden állampolgár nyomon követhető legyen, és minél hamarabb le tudjanak csapni a terrorista gyanús személyekre. Azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Amerikában jelenleg 120 koncentrációs táborban üresen felszerelve arra, hogy a terrorista gyanús elemeket, vagy az állammal szemben fellépő személyeket oda likvidálják és deportálják mindenféle felhatalmazással együtt, amire pont a 9/11 adott ürügyet és alkalmat, hogy még szorosabbra vonták az állampolgári megfigyeléseket az USA-ban. Akkor a pozitív példák, ez a trendi, ahogy legtöbb dologban úgy van, hogy híres, idézőjelben híres emberek, celebek majd fognak ezzel dicsekedni, hogy már ők is becsippeltették magukat. Olyan hírek lesznek a médiában, hogy a chip segítségével megtalálták az Alzheimer-kóros elkóborolt nagypapát, az elrabolt kisgyermeket 10 percen belül megtalálták a rendőrök. Tehát nagyon sok ilyen pozitív példa fogja majd az embereket biztatni arra, hogy neked is szükséged lesz erre, és enélkül nem tudsz meglenni. És ami még valószínűbb, hogy a világ gazdasági helyzetét figyelve, hamarosan lesz egy nagy gazdasági cunami, egy globális összeomlás, amely pontosan azt kell, hogy lehetővé tegye, hogy az embereket ilyen módon az ellenőrzés miatt összeírják, ugyanis ha a Jelenések könyvének a 6. részét megnézitek, a 4 lovast, a Jézus tulajdonképpen a felolvasott igényből is ugyanerről beszél, a 4 lovasról, akkor pont arról lesz szó, hogy meg lesz szabva, hogy mennyi lesz a búza, meg az árpa mércéje 1 dénár, hát ott pontosan egy igazi antikrisztusi kommunizmus lesz, hogy mindenkinek lesz mit enni, lesz mit inni, de ezért cserébe rendelkezned kell ezzel a fajta elérhetőséggel. És ami még szintén fontos, és megmondom őszintén, nekem ez áll közelebb hozzám egy kicsit a bevezetés döntő lépésé, ez maga az elragadtatás. Hiszen gondoljunk bele, hogyha az elragadtatás megtörténik, több százmillió ember, vagy akár milliárd ember is eltűnik a Földről, akkor mi lesz az első lépés? Hol vannak? És ahhoz, hogy megakadályozzuk úgymond az ilyen eseményeket, és hogy tudjuk róla, hogy ki hol tartózkodik, ezért szükséges az, hogy az embereket egy egyéni azonosító jellel tudjuk ellátni. Tehát ezek a gazdasági és technológiai jelek, amelyeket most figyelni kell, és azt már lehet látni, hogy akár a kutyákat, meg a mindenféle jószágokat már csippelnek, de ami nagyon fontos, hogy ha a mi időnkben is esetleg sor kerül erre, még ha nem is az ilyen vásárlással kapcsolatos dologra, azt gondolom, mindannyian tudjuk, hogy ebben nem szabad belemenni. Tehát ez már egy olyan dolog, nem biztos, hogy a fenevadnak a bélyege lesz. Bár most nagyon érdekes, mert felreppent egy hír, de nagyon úgy néz, hogy álhír tulajdonképpen. Nem egyértelműek a jelentések róla, de a pápa állítólag azt mondta, azért mondom, hogy ez még csak ilyen fél információ, hogy nagyon örül ennek a RFID, ez a rádiófrekvenciás csippeknek a elterjedéséhez. Megnézte a tanítói hivatalnak a leírását ezzel kapcsolatban, nem látta ördögének ezt a dolgot, és szerinte hamarosan a Vatikánban a klérus szintén rendelkezni fog ilyen csippel, ilyen elérhetőséggel, hogy nehogy nekik is valami problémájuk legyen. Mint mondom, ez nem 100%-osan megerősített hír, de Ferenc pápa szerintem fog még nekünk majd okozni meglepetést. És akkor még egy témánk van hátra. Még egyet nézzünk meg. Ez a természeti jelek, vagy jelek a természetben. Egyből ugornék a legvégére, hogy megértsük az összefüggést, hogy a nagy különbség. Ugyanis a Jelenések könyvében nagyon sok természeti katasztrófáról olvashatunk, a pecsétek ítéleténél, a trombiták vagy a kelyheknek az ítéleténél, és van egy döntő különbség a előkészítő szakaszban lévő jelek és a nagynyomorúságban bekövetkező természeti katasztrófák között, és ez pedig az, hogy a mostani korban történő úgymond nagy természeti katasztrófák tudományosan megmagyarázhatók. Tehát van tudományosan bebizonyítható, levezethető változata. Globális felmelegedés, földmozgás, stb. Most meg lehet magyarázni. A utolsó 7 évben viszont olyan természetfölötti csapások történnek, amelyeknek nincs racionális magyarázata. Tehát nem lehet magyarázatot találni, hogy a víz egyharmada vérré válik, vagy például a édesvizek egy része az ürömmé változik. Hát természetes módon nem megmagyarázható események történnek. Egyébként 86-ban az ukránok azt hitték, hogy itt a világ vége Csernobil kapcsán, és nem a katasztrófa miatt, ugyanis a Csernobil az a ukránul azt jelenti, hogy üröm. És azt hitték, hogy bekövetkezett az egyik ítélet, és elkezdték számolni gyorsan a napokat a ukrán testvéreink, hogy itt most komoly baj lesz, de kiderült, hogy ez csak egy névazonosság volt, de Csernobil tényleg azt jelenti, hogy üröm, tehát a ukrán nyelven ezt jelenti ez a különbség. Hát amit most látunk, ezeket még természetes módon úgymond meg lehet magyarázni, viszont amikor belépünk a 7 éves időszakba, azokat a természet fölötti eseményeket már nem lehet megmagyarázni. És különösen a 7 kehelynek az ítélete, amely tulajdonképpen az igen mondja, az Istennek az elegyítetlenül kiöntetett haragja, ez azt jelenti, hogy nincs kegyelem. Amíg keverve van Isten ítélete, kevert bor van a ítéletben, addig van irgalom és van kegyelem. Ha viszont elegyítetlenül van a kehelyben Isten ítélete, az azt jelenti, hogy nincs többé kegyelem. Hát ez egy végső, totális, megsemmisítő pusztulás jelent a Bibliában, és ezért is meggyőződésem az, hogy az egyház már nem lesz itt, mert nem tudom elképzelni azt, hogy Jézus például a keresztényeket vérrel itatná meg ilyenek, mert minden iható víz vérré válik, és pont az egyik elég komoly parancsolatot, hogy a vért nem szabad a keresztényeknek, illetve amúgy se fogyasztani, pont Jézus még szeretetből a keresztényekkel megitatná a végelőt. Másrészt pedig az ige is azt mondja, hogy a férfi úgy szeresse a feleségét, ahogy Krisztus szerette az egyházat, és nem tudom elképzelni azt, hogy Krisztus úgy szereti az egyházat, hogy minden hívő gyakorlatilag agyonver az utolsó időkben, vérrel itatja meg őket, és mindenféle kataklizmának teszik ki őket. Hát csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a lányok is vigyázzanak, hogy olyan férfihez mennek hozzá, vagy az a jelöltjük, akik az utolsó nyomorúság utáni elragadtatásban hisz, az vigyázzon egy kicsit, mert lehet, hogy nem biztos, hogy biblikus annak a férfinak a látása, és nehogy a szeretete ilyen módon fejeződjön ki egy idő után, de csak zárójelbe jegyzem meg, hát ez egy kis mellékes dolog volt. Tehát ami a természetben lévő jelek, Jézus mondta azt, hogy földrengések, éhínségek lesznek mindenfelé. Itt most nem megyek bele a nyelvtani részébe, de a szó szerint veszem a görög szöveget, ott nem csak a hely szó szerepel, és ott a mindenfele szó úgy van az eredetiben, hogy a katatoposz kifejezés, hogy egy bizonyos helyen. Hát olyan helyeken fognak feltűnni ezek a dolgok, amelyek egyrészt profétikusan ki vannak jelentve, a másik pedig az, hogy nem fogunk rá számítani. Hát például olyan helyeken is lehetnek földrengések, ahol korábban nem voltak, tehát nem várható eseményként következik be, vagy például olyan helyen történnek vulkáni aktivitások, ahol korábban nem volt, vagy akár évezredekkel korábban már kihunyt ez a vulkán. És ami szintén lényeges, hogy ezek a katasztrófák, most mindegy, hogy melyikről beszélünk, itt egy párat felsoroltam, földrengés, szökőár, tűz, vulkáni aktivitások, felmelegedés, ezek fokozatosan növekednek. Tehát a földrengések kapcsán van egy kis dilemma, ugyanis a földrengésekkel kapcsolatban azért nagy a kár, illetve az ember életben esett kár, és azért magasabb, mint a korábbi évszázadokban, mert egyrészt sokkal lakottabb településeket és sokkal értékesebb dolgokat pusztít el. Tehát ez egy relatív dolog, hogy most megnövekedett a számuk. Ezt azzal is nézni kell, hogy milyen területen történnek ezek az események. És csak néhány statisztikát röviden. Itt az első ábrán a globális felmelegedést lehet látni. A 1880-hoz képest, most 2000-ben járunk, tehát erőteljesen megnőtt a globális felmelegedés. A következő ábra, ez az összes természeti katasztrófát mutatja, ebben benne van a cunami, árvíztól, elkezdve mindenféle dolog. Azt is lehet látni, hogy a 1900-as évektől kezdve eléggé meredeken emelkedik, még ha vannak kisebb lejtmenetes időszakok, de ezeknek a száma nagyon-nagyon radikálisan megnőtt, és ha még ehhez azt veszem hozzá, hogy a Bibliában a vizeknek külön angyala van, és az Eufrátesznél is megvan kötözve még 4 angyal az ítélet előtt, abból további következtetéseket lehet majd levonni. Itt alul találhatjuk a földrengéseknek a számát. Azt is lehet látni, hogy még korábban a 900-as évek elején viszonylag kisebb volt a földrengéseknek a száma. A 2010 körül már azért látszik a kiugró eredménye, és itt pedig a felmelegedésből fakadóan, vagy a jégtáblák olvadásából fakadóan 1900-tól elkezdve napjainkig a tengerszintnek az emelkedése egyre radikálisabb mértéket fog majd elérni. Hát azt lehet látni, hogy a föld vajúdik, a föld kínlódik, és egyre közelebb vagyunk a jelenések könyvében leírt eseményekhez, de addig, míg ez bekövetkezik, addig a legfontosabb esemény majd az lesz, hogy Isten ezek elől a nagy nyomorúság ítélete elől el fogja ragadni majd az egyházat, és miután a útból eltűnik, eltöröltetik ez a egyháznak a visszatartó szerepe és befolyása, akkor fog majd az Antikrisztus fellépni mindenféle földi jóval, és az első 3,5 éve egy kiemelkedő időszak lesz, gyakorlatilag egy politikai karriert fog befutni, teljes békesség és biztonság lesz a földön, mind a közel-keleten, mind a távol-keleten, és Pál apostol úgy ír erről az időszakról a 1 Tesszalonikai levél 5. részében, hogy amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, ami most nem mondható el, akkor fog majd rájuk törni a beszedelem, és a második lovasról is azt olvashatjuk a háborúnak a lovasáról, hogy azért jött, hogy elvegye a békességet a földről, és nem véletlenül hasonlítja Jézus Noé napjaihoz ezt az időszakot, hiszen ha megnézzük a jelenések könyvét, akkor az minden elmondható, csak hogy az egy nem egy békés időszak lesz, és Noé napjaiban megszaporodtak a természet fölötti események, ahogy majd az utolsó időkben is meg fognak szaporodni. Úgyhogy ezeket kell most látni, ezeket a folyamatokat, tehát érdemes nézni a híreket, olvasni a Bibliát, különösen az ószövetségi proféciákat, amelyek elég jellegzetesen profétálnak népekről, nemzetekről. Nézni kell a különböző társadalmi, erkölcsi jeleket. Épp még csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Németországban óriási felzúdulást váltott ki. Nem tudom, hogy testvérek hallottak-e róla, nem is igazából szószékre való kijelentés ez, de angol újságírók leplezték le, hogy Németországban a, hogy mondjam ezt szépen, hogy jól is hangozzon, tehát az állatokkal való nagyon szeretetteljes és szoros együttlét filmezése tilos. Viszont sokan nagyon szeretik ezt a hajlamukat megélni, és éppen ezért ilyen Happy Zoo néven ilyen házakat nyitottak ezeknek a személyeknek a számára, és akik az állataikkal együtt szeretnének tölteni néhány kellemes percet vagy órát, azokat ezt így titokban megtehetik, és ez Németországban teljesen legális. És innentől kezdve már csak majd egy lépés lesz, hogy a pedofília és ezeknek a legalizálása, hiszen ahogy mondtam, a Frankfurt iskolának a történésében ez is benne van, hogy az embert és az erkölcsöt szét kell választani egymástól, és innen már csak már egy ugrás lesz a sugár, hogy mind a pedofília, mind a homoszexualitás, amiről már példa is van, genetikai probléma lesz, nem pedig az ember erkölcsi botlása. Én kívánom azt, hogy ebben az időszakban is imádságos szívvel, Bibliát olvasva, forgatva készüljünk a Jézus Krisztussal találkozásra. Ez bármikor bekövetkezhet, akár 5 perc múlva, vagy 10 perc múlva, ennek nincsenek jelei, és utána úgy tudjunk megállni Krisztus előtt, hogy befejeztük a földi pályafutásunkat, megfutottunk az előttünk lévő pályát, és legyünk győztesek Krisztusban. Kellemes elragadtatást kívánok mindenkinek!